Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom ma reggel az igét. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének, a második fejezetének a 19. versét fennállva hallgassuk meg. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Eddig olvasom az igét. Az imádság előtt a 25. Zsoltát olvastuk, amiben a hétre kijelölt ige található, ugye okuli vasárnapján, azaz a nézés, az Istenre nézés vasárnapján volt előttünk az a gondolat Dávid Zsoltárából, hogy szemeim állandóan, vagy mindenkor az Úrra néznek, éppen a új vagy a károli fordítást olvassuk, mind a kettőnek ugyanaz az értelme, hogy mi mindig az Úrra nézünk, tehát Istenre tekintünk. De mit is jelent ez? De nekem mindig az jut eszembe, amikor ezt a gondolatot olvasom, amikor az Úr Jézus fölemelkedett a mennybe, emlékezzünk csak a mennybe menetel kapcsán, és amikor felemelkedett, és a tanítványok néztek az égre, figyeltek, megkövülten, és nézték az Urat, akkor miután eltűnt, akkor az angyal megjelent nekik, és azt mondta, hogy miért bámultok ti fölfelé. Úgy, ahogy elment az Úr, úgy fog visszajönni, és tegyétek azt, amit nektek mondott, és menjetek be a városba, várjátok Isten lelkének az eljövetelét. Valahogy az van bennem, amikor ezt az igét olvasom, hogy szemeim állandóan az Úrra néznek, hogy az ember talán azt gondolja, hogy valami ámulattal kéne újra és újra fölfelé tekinteni az Úrra. Ebben is van igazság, hisz Isten szeretné, hogyha figyelnénk őt, igen fontos az, hogy felnézzünk rá, valahogy úgy, mint a gyerek, amikor a szülőjére felnéz, és bámulja, és ámul rajta, és mindenben szeretné őt követni. Hát egy ilyenfajta nézés is benne van abban, amikor Dávid azt mondja, hogy szemem állandóan az Úrra néz, de ez nem egy rácsodálkozásnak kell lenni, hanem abban áll, ami Úrra figyelésünk, vagy abban kell állni az Úrra figyelésünknek, hogy bízunk benne, hogy figyelünk az ő szavára, és komolyan vesszük azt, amit ő nekünk mond. Amikor most felolvastam ezt az ige részt, itt Timóteus levélből, van ebben egy nagyon fontos gondolat, amit már olvastunk többször egy másik történet kapcsán, amikor azt mondja itt az apostol, hogy mindazáltal. Emlékezzünk csak arra a történetre, amit az evangéliumban olvasunk, az evangéliumoknak az elején, amikor Péterék kijöttek a vízből, épp a hajójukat húzták a partra, illetve a hálójukat tisztogatták, és Jézus, miután tanította az ott fel gyülemlő tömeget, beült Péter hajójába, és azt mondta neki, hogy Péter, evesz bejjebb, vesz ki a hálódat, és akkor Péter kifakadva mondja, hogy de Uram, hát egész éjszaka kint voltunk a tavon, egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit. És azt mondta, hogy mindazáltal a te szavadra kivetem. És ugyanezt a szót halljuk itt, hogy de mindazáltal a te szavadra. Pál pedig azt mondja, hogy mindazáltal megáll Istennek erős fundamentuma. Milyen fontos dolog az, hogy megértsük azt, hogy igen, mindazáltal Istennek mindenre van ereje. Hogy Isten olyan helyzetekben is úrrá tud lenni, amikor mi képtelenek vagyunk úrrá lenni a helyzetünkön, nehézségeinken. Pedig hányszor gondoljuk azt, hogy amit eltervezünk, amire szeretnénk építeni az életünket, azok majd be fognak jönni, és hányszor tapasztalunk azt, hogy nem sikerül, nem áll meg, nem építhetünk arra a gondolatunkra, arra az elgondolásunkra, amit mi elképzeltünk. Mert azt gondoljuk, hogy akkor majd, ha ezt és ezt csináljuk, akkor talán az életünk is jobban fog menni. Hányszor történt már ilyen az életünkben? Mi elgondoltuk. Emlékszem arra, amikor Isten engem elhívott, hogy hagyjam ott a polgári foglalkozásomat is, menjek el egyházi szolgálatba, és hát többször elmondtam már itt a testvéreknek, hogy én mondhatjuk kézzel, lábbal szerettem volna ellenállni ennek a dolognak. Persze kettősség volt bennem, mert egyrészt vágytam, egyrészt volt bennem ez az elhívás és a vágy is, de ugyanakkor pedig az ész érvek azok, amelyek próbáltak felülkerekedni ezen az elhatározáson, hogy ott hagyjam a polgári munkámat, mondhatjuk azt a biztosnak tűnő, vagy biztosnak gondolt anyagi hátteret, mert hát arra építettem az életemet, hogy az egy biztos pont, az egy biztos lehetőség arra, hogy megéljek, hogy tovább haladjak, majd egyszer családot alapítsak. Tehát, hogy az emberben megvolt az a gondolat, hogy majd felépítem az életemet is, és ez egy jó útnak tűnik, amin én elindultam. És jó is tűnt, és jónak is tűnt mindaz. De egyszer csak Isten beleszólt, és az embernek döntenie kellett. Még akkor is, hogyha nehéz döntés volt. Hogy merek-e bízni Isten szavában, merek-e bízni az ő ígéreteiben, hogy igenis ő beteljesíti, hisz ma az útmutatóban ilyen gondolatokat is olvastunk, hogy egyetlen egy szó sem veszett el azokból, amiket Isten megígért az ő népének, Izrael házának. Ugye ott Józsué mondja az utolsó országgyűlésén, és az, amit Péter mondott szintén az ott lévő tömegnek az első prédikációjában, hogy nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, hogy milyen jó az, hogy Isten bíztat, hogy bízunk ő benne, de hát nagyon nehéz, mert mi másra szerettük volna az életünket építeni, és egyszer csak Isten megszólít, és azt mondja, hogy ne ebben bízzunk, hanem bízzunk ő benne. Persze sok-sok dologban csalódtunk már az életünkben, és derült ki róla az, hogy amit mi elgondoltunk, vagy amire úgy gondoltuk, hogy ez egy jó út lesz az életünkben, az összeomlott, nem úgy sikerült, csalódtunk benne, és az Úr pedig arról beszél, hogy mindazáltal, ami erős fundamentum a mi életünkben, az az Isten szava, Isten ígéretei, az ő benne való bizalom. Milyen fontos, hogy az ember eljusson idáig, hogy megértse, hogy mindazáltal az erős fundamentum, az életemnek az alapja, az nem az én elgondolásom, nem az én okoskodásom, nem az én reálisan elképzelt életem, amit én gondoltam, hogy majd ez így jó lesz, hanem az, hogy mindazáltal Isten az, aki az én életemet rendbe tudja hozni, aki vezetni tudja. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor a Szentírás egy asszonynak a életét tárja elénk, nagyon röviden, de mégis nagyon szépen is, és azt gondolom, hogy példaértékűen egy asszony, akiről azt mondja az ige, hogy férfolyásos volt, és igazából nagyon keveset mond el, de elmondja mégis az egész élet történetét ebben a néhány szóban, az evangéliumokban. Ugye arról olvasunk, hogy Jézus átmegy egy városon, nagy tömeg veszi körül, és van ott egy vérfolyásos asszony, aki hát már 12 éve ebben a betegségben gyötrődött, és azzal a gondolattal megy oda, hogy ha csak az ő ruhájának a szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. És tényleg azt gondoljuk, hogy nagyon keveset ír le a Szentírás erről az asszonyról, de mégis szerintem ami fontos, az elmondja. Azt mondja róla, hogy beteg volt, és az egész vagyonát arra költötte, hogy mindenféle gyógyászati lehetőséget kihasznált arra, hogy meggyógyuljon. És úgy belegondoltam az életébe, a mindennapjaiba, amikor reggel fölkelt, és ma is azzal ébredt, hogy beteg, és ma megint hallott egy újabb lehetőséget, egy újabb gyógyítót, vagy gyógyszert, amit ha majd kipróbál, akkor gyógyulás lesz, és elment, és megvásárolta, és élt ezzel a lehetőséggel, egy vagyont költött rá, és aztán azt tapasztalta, hogy semmit nem változott. És ez így ment éveken keresztül, több mint 10 éven keresztül, hogy végre valami reménysugár van az életemben, talán most meggyógyulok, és nem történt semmi. És egy összeomlás érdemes volt. És amikor találkozott Jézussal, és megértette azt, hogy az ő életének az alapja Jézus, akkor kimondta magában, hogy mindazáltal sok-sok dolgot véghez vittem már az életemben, sok-sok dologgal próbálkoztam, de mindazáltal, ha az ő ruhájának a szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. Lehet, hogy tele volt csalódással, de mindazáltal abban hitt, hogy az Úr meg tudja gyógyítani. És mit látunk, azt olvassuk az igében, hogy abban a pillanatban erő szállt Jézusból az ő életébe, és abban a pillanatban meggyógyult. De tovább megy az ige, mert nem csak testileg gyógyult meg, hanem az ő hite által az Úr azt mondja, hogy megtartattál. Tehát több is történt az életedben. Igen, lehet, hogy dolgok megoldódnak az életünkben azáltal, hogy valamit teszünk. De az Úr jelenlétében több történik, mint testi gyógyulás. Életünk bizonyos kérdéseire a választ megkapjuk, hanem a lelki életünk is megváltozik. Valami békesség tölti be az embernek a szívét is. Ez történt tulajdonképpen ezzel az asszonnyal is. Mert az erő, ami kiáradt, nem csak azt végezte el benne, hogy meggyógyult az ő szörnyű és súlyos betegségéből, hanem csodálatos békesség töltötte be az ő szívét. És hogyha egy kicsit visszatérünk arra, amit az én bizonyságtételemben mondtam el, hogy én is hosszú időn keresztül küzdöttem azzal, hogy hagyjam ott az állásomat, induljak el ezen az úton, de mindaddig, amíg meg nem hoztam a döntésemet, addig nem volt nyugalmam. És amikor meghoztam a döntést, amikor mindazáltal kimondtam, hogy én az Úrban bízok, és az ő kezébe teszem le az életemet, nem csak az történt meg, hogy végre Isten győzött felettem, hanem az is, hogy határtalan békesség töltötte be az én szívemet. Tehát jó lenne megérteni, hogy az a fundamentum, ami az én életemhez szükséges, az én mindennapjaimhoz szükséges, az nem más, mint egyedül Isten szent szeretete, amit Jézus Krisztusban nekünk adott. Ez az a fundamentum, ami megáll. Akkor is megáll, hogyha minden ellene szól. Amikor Pál apostol ezeket a szavakat mondja az ifjú Timóteusnak, akkor nem véletlen, hogy ezekkel a szavakkal bátorítani akarja őt. Mert látja azokat a problémákat, nehézségeket, amelyek az első gyülekezet életében ott voltak. Egyrészt szükség volt a bátorításra, mert a szeretett mester, ugye Pál apostol börtönben van, római fogságban, olyan kilátástalannak tűnik az Isten népének a helyzete, hisz egyre inkább jönnek támadások, és egyre inkább jönnek olyan üldöztetések Isten népe életében, ami nyilvánvalóan félelemre ad okot. Aztán vannak a belső viták, a belső ellentétek Isten népe életében, és amikor minden olyan kilátástalannak tűnik, akkor szólal meg az apostol, és mondja azt, hogy de mindazáltal, még ha ez mind ott is van, hidd el, hogy Isten erős fundamentuma megáll. És hogy ő a legjárhatóbb utat adja nekünk. Nincsen olyan félelem, nincsen olyan probléma az ember életében, amire Isten ne tudná a megoldást. Amiben nem mehetnénk hozzá, és amiben ne számíthatnánk az ő segítségére. Nem véletlenül mondja Dávid, hogy az én szemem állandóan az Úrra néz. Nem lehet másképpen élni ebben a világban, nem fogunk tudni békességet találni szívünkben, ha nem őrá nézünk egyedül, mert mindig lesznek olyan nehézségek, mindig lesznek olyan viták, problémák, félelmek az életünkben, amely bennünket elkeserít. De nekünk állandóan az Úrra kell nézni. És ebben a levélben, a Timóteushoz írt második levélben, erről beszél az apostol az ifjú Timóteusnak, és buzdítja őt arra, hogy ne engedjék, hogy megtorpanjanak. Amit Isten megígért, az beteljesíti. De nem csak Timóteust, az ige hirdetőt, hanem minden gyermekét buzdítja az Úr. Mi az, ami abban az időben probléma volt? Csak három dolgot hagy emeljek ki ebből a levélből, ami nyilvánvalóan félelmet és aggodalmat okozott a tanítványoknak. Egyrészt olvasunk itt a harmadik fejezetben az utolsó idők ámítóiról, hogy mi az, ami majd jön, hogy jönnek, akik elámítják a hívő embereket, aztán beszél a negyedik fejezetben arról, hogy az egészséges tudományt azt sokan elvetik, és saját maguk gondolatai szerint keresnek tanítókat. Aztán beszél arról, hogy vannak különböző vitatkozások a gyülekezetben, tehát ha azt nézzük, hogy milyen helyzetben volt Pál apostol, akkor, vagy Timóteus, akkor láthatjuk azt, hogy hasonlóan küzdött a gondokkal, problémákkal, mint mi is küzdünk. Nekünk is vannak ilyen gondjaink, családban, gyülekezetben, szeretteink között, országunkban. Tehát ha körbenézünk, akkor, és ha csak azokat a dolgokat látjuk, amit a szem láthat, azt gondolom, hogy mindenképpen elkeserítő az a helyzet, amiben élünk. És akkor ebben a helyzetben próbál és igyekszik Pál a Timóteus figyelmét ezekről a nehézségekről az Úrra irányítani. De mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma, hogy bármi történhet. Pál apostol idejében jöttek a kormányzók, jöttek a királyok, jöttek a különböző uralkodók, és mi az, ami végül megállt? Mi az, ami megmaradt? Hát az Isten igéje. Azok az ígéretek, amiket ő megígért, ezt átélte Pál az életében. Mindig eszembe jött egy ige hirdetés, amiben Iványi Magdi néni mondta el azt a példát, amit a Noé idejéről beszél, de tulajdonképpen valami hasonlót olvasunk a Mózes könyvében, amikor a 12 kém elindul, hogy kikémlelje az Izrael földjét, és mind a kettő könyvben olvasunk óriásokról, olyanokról, akikről azt gondoljuk, hogy itt hatalmas emberekről van szó, azt mondja az ige a 12 kém kiküldésénél, hogy óriások laknak azon a földön. A Noé idejében pedig óriásokról beszél az ige. Kik azok az óriások? Mindig ezen gondolkodom el, és mindig azt látom, hogy itt nem arra kell mindig gondolni, hogy Góliát nagyságú emberek voltak, hanem mindig vannak hatalmasok. Mindig vannak, akikről úgy gondoljuk, hogy ők irányítják a mi életünket, És az emberek mindig úgy gondolják, hogy ide vagy oda kell húzni, mert ahol a hatalmasok vannak, ők fognak majd rajtunk segíteni. De nem. Ezek jönnek és mennek. De ami megmarad, az az Isten igéje. Emlékezzünk csak arra a prófétára, akinek felházat épített egy asszony, és a próféta azt mondja neki, hogy legyen, mondjad nekem, milyen kérésed van, majd én a királynak szólok, és azt megadja neked, mert én jóba vagyok a királlyal, és azt mondja ez az asszony, hogy hát én békességben élek az én környezetemben. Nekem nincsen szükségem arra, hogy a király adjon nekem valamit. Miért él békességben? Mert az Úrral él. Mert az ő kősziklája maga az Úr. Milyen fontos ez a dolog, hogy nincsen, és ne gondoljuk azt, hogy van olyan hatalmasság, akár emberi erő, vagy akár valami más, ami bennünket győzelemre vihetne, mint egyedül Jézus Krisztus, Istennek a szeretete. Ezt tapasztalta meg a vérfolyásos asszony is, aki annyi mindenen keresztül ment, annyi mindenben csalódott, és végre rájött arra, hogy a biztos pont az életében a gyógyulás, a lelki-testi megújulásnak az alapja Isten hűsége, szeretete. Az én szemem állandóan az Úrra néz. És most tegyük fel kérdő mondatban. Az én szemem állandóan az Úrra néz. Hogy én is elmondhatom azt, amit itt az ige, hogy megáll az Isten erős fundamentuma. Mindazáltal, amit én körülöttem látok. Elhiszem én ezt, hogy ez az én életemben is igaz. A 118. Zsoltárban olvassuk azt a gondolatot, hogy az építők azt a követ megvetették. Ugye? Hát olvasunk az Új Szövetségben is erről, hogy az építők azt a követ elvetették, amely a szegletkő lehetett volna. És Jézusról beszél a Zsoltár, hogy vajon hiszek én abban, hogy az én életemnek az alapja Jézus Krisztus. Ma egy nagyon fontos ige volt még előttünk a feltekintésen kívül az Úr Jézusnak egy nagyon fontos gondolata, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, alkalmatlanná válik Isten országára. És ez egy nagyon fontos dolog, mert lehet, hogy volt az életünkben olyan időpont, amikor ebben bíztam, amikor egyszer elfogadtam Isten szeretetét is, és elkezdtem az Úr útján járni, és mindenben ő benne bíztam, és az életemet a kezébe tettem, és most pedig talán eljutottam oda, hogy megvetettem ezt. Az nem azt jelenti a megvetés, hogy nem szeretem. Megvetés nem azt jelenti csupán, hogy viszolygok tőle, mint ahogy az ember gondolja azt, hanem a megvetés az, amikor már nem bízok benne. Amikor elvetettem azt a lehetőséget, hogy mindazáltal én benned bízom. És hányszor volt az életünkben ilyen? Vagy nem vagyunk-e ilyen helyzetben most is, hogy az eke szarvára tettem, valamikor bíztam benne. Akár gyerekkoromban, amikor megtapasztaltam Isten szeretetét, és ma már nincsen bennem ez a hit. Ma már nem vagyok benne biztos, hogy ő az életemnek az alapja, talán megvetem őt. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, aki nem bízik ma benne, az nem lesz méltó Isten országára, az alkalmatlanná válik arra, hogy az életét boldogan, Isten jelenlétében, az ő békességében éli. Az alkalmatlan lesz erre. És annak az élete nem is lesz olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Tehát Jézus erről tesz bizonyságot, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Vagy amikor azt mondja Péternek, hogy vesd ki a hálódat, bízzál bennem. És Péter kimondja, hogy sok dolog ellene szól, mert csalódtam már sok mindenben, és most sem. Érzem azt, hogy meg kellene tennem, de mindazáltal a te szabadra kivetem. Testvéreim, ki tudom-e mondani ezt? El tudom-e ma is mondani azt, hogy én ma is benned bízom, és az én szemem szüntelenül rajtad csüng? Vagy nincsen bennem ez a hit, és ezért nincs békességem, és ezért történik minden az életemben, és ez hozza el a boldogtalanságot, az örömtelenséget a hétköznapjaimban. Pál azt mondja, vagy az Úr Jézus azt mondja a Jelenések könyvében a szárdiszi gyülekezetnek, hogy emlékezzél meg, hogy honnan estél ki. Emlékezzél meg, hogy hogyan hallottad az Isten igéjét, és térj meg, és vedd komolyan az Úr szavát. Kapaszkodj bele, indulj el újra ezen az úton. És akkor átéled az én békességemet. De van ott egy figyelmeztetés. Azt mondja itt továbbiakban az Úr, hogy tudja a mi dolgainkat. Hát igen, tudja. Ismer bennünket. És ő nagyon jól látja azt, hogy én hova húzok. Hogy miben reménykedek benne, vagy mellette van más is. Mert sokszor ez a legnagyobb problémánk, hogy egyrészt persze bízunk benne, de emberileg is mindent meg akarunk tenni. Emlékezzünk csak arra a történetre, Cselekedetek könyvének az elején, Ananiás és Szafira történetében, amikor ők beadják, eladják mindenüket, és egy részét odaadják a gyülekezetben, leteszik Péter elé, és Péter megkérdezi tőlük, mert a másik részét eldugják, félreteszik, hogy ennyiért adtátok el? És ők bizonygatják, hogy persze ennyiért. És persze, hogy félreértik sokan ezt az igét, mint hogyha az Úr a mi pénzünket szeretné, hogy még azt is add ide, amit esetleg félretettél. De nem erről szól ez a történet, hanem az, hogy megbízol te Istenben? Oda mered tenni az életedet teljesen? Vagy mindig van félretéve egy ilyen egérút, ha ez esetleg nem sikerül, ha Istenben csalódunk, akkor majd emberi megoldások is lesznek. Erre gondolt ez a házas pár is, mondván azt, hogy azért tegyünk félre, sose lehet tudni. De az Úr pedig azt szeretné, hogy egyedül ő benne bízunk, hogy az életünk alapja, a fundamentum ő legyen. És ezek az emberek nem vették ezt komolyan. És végük lett. Mind a kettőt meghalva vitték ki, ami valóban megdöbbentő dolog, és sokszor az ember nem is tudja hova tenni ezt a történetet, hogy ennyiért. De ebben benne van az, hogy aki az eke szarvára teszi a te kezét, az nem méltó Isten országára. Vagyis azt mondja, hogy mindent elronthatunk ezzel. Az életünket tesszük tönkre. A halálba kerül az életünk, és ha nem is abban az értelemben, mint Ananiás és Szafira történetében, hogy abban a pillanatban elveszítjük a mi testi életünket is, hanem elveszítjük az életünket, az örömünket, a békességünket, amit Isten megígért, ha nem benne bízunk. Na de mondhatnánk azt, hogy hát ez olyan nehéz. És emberileg nézve megéltem Ananiást és Szafirát, mert mindannyian így gondolkodunk, hogy mindig szeretnénk egy biztonságot az életünkben, és sose lehet tudni, mindig ott van bennünk ez a gondolat, mert emberek vagyunk. Hát hogyan lehetséges ez? Pál felkiált a római levélben, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg, ki az, aki ezt a biztonságot, ezt a békességet tudja nekünk adni, de ő ki is mondja, hogy én hálát adok Istennek az én Uram Jézus Krisztus által. És ezért jó ez a gondolat, amit itt olvasunk, hogy ismeri az Úr az övéjét. Ezt nem csak úgy értelmezhetjük, hogy mindent tud rólunk az Úr, vigyázz. Ugye, Ananiás és Szafira, vigyázz, mert az Úr lát, hanem értelmezhetjük úgy is, hogy Isten tudja, hogy nekünk milyen kísértéseink vannak. Persze, hogy tudja, amit tud Timóteusról, tud Pálról, tud Péterről, azokat a kétségeket, azokat a félelmeket, amelyek benne vannak. Persze, hogy tudja. De hát ő tudja. Ezért bátorít bennünket, hogy vessük ki. Ezért bátorít, hogy bízzunk benne. Még akkor is, hogyha annyi kétség van, mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma. És abban bizonyosak lehetünk, hogy ezt semmi nem fogja megrengetni az életünkben. Bármi jöhet, bármilyen dolog az életünkben, ebben bizonyosan bízhatunk. Mózes könyvében találjuk azt a gondolatot, amikor a Mózes második könyvében olvassuk, amikor a nép megépíti az aranybordjút, és Isten kimondja az ítéletet, hogy eltörlöm a népet, téged pedig nagy néppé teszlek, és akkor imádkozik Mózes a népért, és mondja, hogy akkor menjünk, induljatok el, de ha te nem jössz velünk, mi nem megyünk sehova. És vannak kérdések ott Mózesnek a szívében, és Isten pedig azt mondja, hogy állj a kősziklára. És ez egy olyan szép gondolat, állj a kősziklára. Mert megáll Istennek erős fundamentuma, és mindvégig erre állt oda Mózes. 40 éven keresztül annyi csalódás, annyi félelem, annyi gond és probléma volt, ami talán elvehette volna a kedvét. Én mindig elgondolkodom azon, hogy miért nem hagyta ott az egészet Mózes. 40 éven keresztül állandóan megtapasztalni azt, hogy a nép ellene szól, hogy nem azt csinálja, és mindig csak az ő problémájává válik, aztán őt is megtámadják. Elege van az embernek. És miért is kitartott? Mert Isten erős fundamentuma megáll. Ez a mi fundamentumunk. Erre kell néznünk, és nem bámulni, hanem oda menni és kimondani azt, amikor kétségeink vannak, vagy félelmeink, hogy mindazáltal megáll. Ha ez a mi hitünk, akkor átéljük azt, amit a Mózes átélt, amit Péter átélt, amit átélt és megtapasztalt Pál apostol, és az asszony is, aki vérfolyásban szenvedett, hogy mindazáltal, ha megérintem az ő ruhájának a szegélyét, meggyógyulok. És ami félelem, csalódottság volt az ő szívében, egyik pillanatról a másikra elmúlt. Testvérem, milyen szívvel állsz te itt ma? Vajon ki tudod-e mondani, hogy mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma az én életemben is? Vagy lehet, hogy valamikor kimondtad, de vissza néztél, ma már nem bízol annyira benne. Isten arra bíztat, hogy mondjuk ki még egyszer. Mindazáltal megáll, és éljük át azt a változást az életünkben, azt az örömöt, azt a megtisztulást, amit Isten adni akar nekünk, és azt a békességet és nyugalmat, amit sehol máshol nem tapasztalunk meg. Adja az Úr, hogy ki tudjuk mondani, hogy nézzünk az Úrra. Hogyha egyszer elindultunk ezen az úton, akkor ne tekintsünk hátra, mert ez jelenti a mi életünk biztos alapját. Ezt tapasztalták meg sokan, ó bár miénk is lenne ez a megtapasztalás. Adja az Úr, hogy mindannyiunk életében ez megtörténjen. Amen.